kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk a világszámot itt az Infonádióban, és Vietnámról lesz szó. Egyre népszerűbb a turisták körében, és újabb hotelek is épülnek, biztonságos egyébként Vietnám, a turistákat kedvelik, örülnek annak a pénznek, annak a bevételnek, amit a turisták megjelenése jelent. Hozzáteszem, azért amikor itt elkezdünk fizetni, hatalmas számokat látunk, én is kaptam 50 ezer, 100 ezer, meg 500 ezer dongost, sűrűn volt itt infláció, és ez meg is látszik a pénzeken. Hát időről időre mindig vágnak néhány nullát, de hát utána hamar jön megint az infláció. Ho Chi Minh City repülőterét elhagyva rögtön megrohanják az embert a taxisok, és jutányos árat kínálnak azért, hogy behozzák az utasokat. Azért hamar rájöttem, hogy a jutányos ár is jóval magasabb, mint hogyha valaki egyszerűen bekapcsoltatja a taxi órát. Bármi meglepő, főszezonban nem volt egyszerű hotelszobát találnom Saigonban, ahogy régebben nevezték a várost. Nagyon sok elegáns szálloda van, köztük patinások is, mint például az Intercontinental vagy a Majestic, a két legrégebbi. De sok a vendég is, és azért ahhoz képest nincsen nagy kínálat, hogy mennyi turista akar mostanában Vietnámba jönni. Egyébként annak idején előszeretettel használták az amerikaiak is ezt a két szállodát, főleg főhadiszállásnak. Ha valaki szeretne Vietnámban vendégházakba menni, akkor gyakorlatilag pár száz forintnak megfelelő összegért is kaphat néhol szobát, akad ilyen bőséggel, de hát a mosdó közös, és van olyan rendszer is, hogy ha jön egy újabb vendég, akkor az, hogy ott alszik velünk, ugyanabban a szobában. Vietnámban az ember rögtön érzi, hogy a közlekedés talán még a Bangkokinál is izgalmasabb, mindenki biciklivel vagy motorkerékpárral jár, aki csak teheti, ezrével előzönlik a kétszer-háromsávos utat, a motorbiciklik, a biciklik, és össze-vissza jobbra-balra mennek, köztük próbálnak meg előre jutni valamilyen módon az autósok. Hát itt úgy tűnik, hogy mindenkinek van motorja, haladni egyébként ugyanis nagyon nehezen lehet. Gyakorlatilag szereztem egy kísérőt, ott megismerkedtem egy fiatal emberrel, és tényleg hát fillérekért segített nekem, és nagyjából az elején rájöttem, hogy hát nem az az átverős típus, aki majd átvisz a dzsungelbe, és akkor ott hirtelen megnövekednek az árak, hanem rendes gyerek, meg egyébként is Vietnámban tényleg olyan nagy átveréseket nem tapasztaltam sehol, semmilyen esetben, és hát vele mentem el a Mekong folyó deltájához, gondolván, hogy ez egy érdekes dolog. Megnéztem azt, hogy egykor a híres küzdelmek hol játszottak, meg hát ez egy olyan legendás terület, és hát mondta is a sofőr, hogy sokára fogunk odaérni, mert hogy az út 70 kilométer. Hát azt hittem, hogy viccel, hát mondom, 70 kilométer, hát mi az, hogy sokára, hát gyakorlatilag egy óra alatt oda kellett, hogy érjünk, hát nem. Amikor láttam, hogy miként közlekedünk, akkor tudtam, hogy ez nem tréfa, ugyanis gyakorlatilag 20-30-szal próbáltunk kiaraszolni a városból, miközben jobbra-balra cikáztak előttünk a biciklisek, a motorosok. A sisak nem kötelező, az öltönyös üzletemberek ugyanúgy rohannak, robognak valahová, mint a diákok, azok is zágoldoznak a kis motorral. A tanulókat azonnal észre lehet venni, hiszen kötelező az egyenruha. Az általános iskolások úttörők fehér ringben vannak és piros nyakkendőt viselnek. Aztán később a középiskolában már fehér az egyenruha. Észre lehet venni, hogy itt még a szocializmusnak egy furcsa, lájtos kiadását próbálják építgetni. A vörös csillagot azért a különböző nemzeti jelképekben megtaláljuk. És sok helyen felfedezhetjük a híres piros csíktranszparenseket, amelyek átívelnek az utca felett, és az ideológiai útmutatás szerepel rajtuk. De vannak nagyobb beruházások is, beengedték már a külföldi befektetőket is, koreaiak rengeteg új házat építenek, és Ho Chi Minh City bizony fejlődik komolyan, bár hozzáteszem azért nem annyira, mint Shanghai vagy Bangkok, ahol volt olyan időszak, hogy tényleg szinte naponta bújt ki egy felhőkarcoló a földből. Ho Chi Minh városban, azért a belvárosban főleg 2-3 emeletes házakat találunk, azok közül is sok ilyen furcsa, vékony. Érdekes, hogy sok amerikai van, és azok közül is sokan eljönnek ide, akik egykor itt küzdöttek, hát most már nagy barátkozás van, és megmutatják azokat az izgalmas kis csatornákat is, ahol egykor a Vietcongok az amerikaiak hátába kerültek, és én is lényegében hallgattam a vietnámi kísérőmre, aki azt mondta, hogy láthatóan rátermett fickó vagyok, úgyhogy érdemes megpróbálni az eredeti bejáratot, ahol a Vietcongok is közlekedtek a háború idején. Nos, hát be is szorultam egy alig 80 centis résbe, a csípőn fennakadt, és hát nem tudtam se fel, se le mozdulni. Egy apró rés az erdő közepén, így képzeljék el, az avar takarásában, és egy kistermetű ázsiai gyorsan befér rajta, de hát aztán én is átpréseltem magam így a bejáraton, és szinte beestem az alagútrendszerbe. Utána négy kézlábra ereszkedtem, és így kúsztam, és fölöttem pedig ment a kísérő, és így néha lekopogott, nehogy eltévedjek. Úgyhogy több száz métert kúsztam lényegében így a föld alatt, egy denevér súrolta a fejemet, és aztán mentem, míg végül egy másik helyen nem mentem még fel, hanem egy kicsit kitágult ez a rész, és akkor volt még ilyen kis oktatószoba is, meg fegyverraktárszoba is. A föld alatti létesítményeket 1948-ban kezdték el építeni a vietnámiak, és még a francia gyarmatosítók elleni harcok okán. Létrehoztak kórházat, parancsnoki szobát, iskolát a mélyben. Az amerikaiak hiába írtották ki a dzsungelt, nem fedezték fel a létesítményeket, mert csak az álbunkerekre akadtak rá, amelyeket megtévesztésképpen építettek. És úgy képzeljék el, hogy ott volt egy nehezebben felfedezhető részen egy bunker bejárat, és akkor gyakorlatilag a bunkerbe befértek az európaiak, az amerikaiak, és az amerikaiak lementek, hát ott tényleg mindent elpusztítottak, és akkor úgy gondolták, hogy hopp, ez a barlang, ez a csatorna, ez az alagút, ez tulajdonképpen pipa, megvan, és hát akkor lényegében elfoglalták ezt a részt. Na hát, az igaziak jóval mélyebben kezdődtek, és a bejáratot alaposan elrejtették. A bokrok tövében olyan kis hely volt, hogy igazából egy átlagos katona nem is tudott volna itt gond nélkül leereszkedni, és hát valójában az áll bunkereket, az áll alagutakat fedezték fel az amerikaiak, és utána sokkal mélyebben az igaziak kezdődtek. Amikor megkérdeztem a kísérőmet, hogy hát ez nagyon szép, de miért mutatják meg most ezeket mégis a turistáknak, meg a vendégeknek, akkor mondta, hogy hát ennél már sokkal komolyabbak vannak. Érdekes, hogy a vietnámiak megőrizték a régi harckocsik maradványait is, és a repülőgépek roncsait is, ezeket is megnézhetik az érdeklődők, meg a csapdákat is megmutatják, hogy hová estek be a támadók. Aztán összegyűjtötték a régi bombákat, lőszereket, halomba rakták, és lehet velük fotót készíteni. Kifelé haladva egy szuvenírboltot találunk, a legtöbben az amerikai katonák régi öngyújtóit veszik. Azt nem tudtam elképzelni, hogy hogy lehetséges, hogy ennyi amerikai katona ennyi öngyújtót itt hagyott. Hát lehet, hogy után gyártják már Kínában, minden esetre bőven van ezekből. Aztán kígyópálinkát is lehet kapni benne a hüllő maradványaival. A harcok helyszíne mellett Ho Chi Minh-nek, a nagy tanítónak az emlékművét is találjuk, és körben a falon pedig szocialista-realista munkák vannak az amerikai katonák rémtetteivel. Ezeket ideológiai szinten még azért elmondják, elmesélik, és hát nyilván azért van benne némi igazság is. Hát mindenki másképp látta ezeket a dolgokat, de azzal együtt most már, mondom, jöhetnek nyugodtan vendégként, turistaként, és igazából már az idő mindent megold, és megoldott. A harcok híres helyszínein kívül van azért még Vietnámban látványosság és érdekesség bőven, nem csak Hanoiban, a fővárosban, vagy Ho Chi Minh Cityben, hanem a Mekong folyó deltájában is, hiszen meséltem már önöknek arról, hogy hát eredetileg ugye ide indultam el, és ide próbáltam meg eljönni a kísérőmmel, aztán persze megálltunk azon a részen, ahol a lőszereket halomba rakták, meg ahol ez a híres csatorna volt, tehát mégiscsak a Mekong folyó deltája az, ami engem igazából érdekelt, de hogy ott mit találtam, arról majd a hírek után mesélek önöknek.